János szerinti evangélium 17. fejezetéből. A 17. fejezet 11. versétől a 19-ig. Jézus mondta: többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozott fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket. Mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. Nem a világból való, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Mennyei Atyánk, háladással magasztalom téged a te hajlékodban, a gyülekezet közösségében. Köszönjük az elmúlt hét napjait, köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket azokkal. Hálát adunk a testi erőért, köszönjük, hogy munkáinkat végezhettük, köszönjük, hogy gyülekezet közösségében is együtt gondolkozhattunk egyházunkról, népünkről, sorsunkról, feladatainkról. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy most a te hajlékodba érkezve, a te irgalmas szeretetedben bizakodva állhatunk előtted. Bocsásd meg nekünk mindazt, amit felismertünk az elmúlt napokban, és néven tudtunk nevezni életünkben. És kérünk, hogy te add meg igédet, te szenteld meg közösségünket, te add meg az úrvacsorai közösséget, hogy hitben megerősödve a tőled kapott küldetésre készebbek legyünk. Jézus Krisztusért cselekedj irgalmasan. Amen. Helyünket elfoglalva, a 166. dicséretünket keressük meg. Az első és az utolsó versét fogjuk mi gyülekezetként énekelni. A két középső, második, harmadik verset a kórus fogja énekelni. Urunk Jézus, fordulj hozzám!
Thank you.
igéből, a Siralmak könyve 3. fejezetének 16. versétől a 27-ig. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem, elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre. Mindig erre gondol, és elcsüked a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Szeretett testvérek, gyakran hangzottak el nagy szavak és nagy mondatok, és újra ma is lehet hallani, hogy mi a kereszténység. Sokféleképpen próbálták meghatározni, de sokan ismerik, és sajnos még sokan mindig azt hiszik, hogy igaz is, amikor ennyi a válasz, az magánügy. Magánügy a kereszténység. Pedig ez így nem bibliai. Kevés köze van a Szentírás tanításához, ennek a vélekedésnek, miszerint a vallás, miszerint a kereszténység az magánügy. De semmi más nem jelentett, mint hogy egy szót ne szólj, a gyermeket se tudja meg, hogy hívő ember vagy, mert hogy a cselekedeteidből meg úgy se látszik, vagyis megölni azt, semmissé tenni azt, amire küldetést kaptunk. A kereszténység a legszemélyesebb közügy, és ez így már pontosabb megfogalmazás. A legszemélyesebb, mert valóban nekem kell dönteni, a személyes hitvallásom már kell, hogy legyen, de abban a percben, amikor döntöttem, az kihatással van a környezetemre. Onnan kezdve már többünk közös ügye. És azt is észre kell vennünk, és be kell vallanunk, hogy mind a két irányba megvan a kísértés. Megvan a kísértés, hogy hol az egyiket, hol csak a másikat hangsúlyozzuk túl. Az egyiket mi szerint a legszemélyesebb, és ebből nagyon gyorsan némelyek magánügyet nyilvánítanak. Vagy a másikat, hogy ez egy közügy. És nincs is igazán már személyes döntés mögötte, benne, csak valami általános sodródás, ha a történelemnek éppen olyan a széljárása. Könnyen, amikor magánügyé tesszük, eltávolodunk az igétől, és amikor gyökértelenül, úgymond közügyé nyilvánítjuk csupán, akkor sem vagyunk túl közel a bibliai tanításhoz. Az elmúlt 3 estén a Siralmak könyvéből hangzott egy-egy bibliai szakasz. És most, e mai napon is, onnan olvastam, mint egy ahhoz a sorozathoz kapcsolódóan, ezt összegezve. Észre kellett vennünk olvasásakor, a felolvasott ige hallásakor, hogy itt közösség és személyes vallomás, ez a kettő együtt van jelen. Ha a Siralmak könyvét olvassuk, akkor újra és újra, tegnap előtt és azelőtt is ilyen bibliai szakaszok hangzottak el. A próféta, az engedetlen élet, nép az engedetlen élet, Jeruzsálem ítélete után az elpusztult Jeruzsálemet siratja. Megragadó képekkel leírja, hogy a nagyszerű város mivé lett, hogy pusztult el, mert nem akart megtérni az Úrhoz, inkább rohangált politikai erőkhöz, szomszédos nagyhatalmakhoz. Nem akart megtérni az Úrhoz, noha az északról jövő veszedelmet Jeremiásnak néhány évtizeden keresztül figyelmeztetésül hirdetnie kellett. Leírja igen részletesen, panasz énekében Jeremiás mindazt, amit ott a városban pusztulásként láthatott. És ebbe a panasz énekbe, ahol a város pusztulásáról beszél, ebbe a panasz énekbe megjelenik beleékelve ez a harmadik fejezet, ahonnan az előbb olvastam néhány verset. És ez már személyes vallomás. Egyszer csak egyetlen első személyben folytatódik, majd újra az egész városról és népről szól tovább a könyv. Így is oda kell figyelni az ige olvasására, nem csupán egy-egy mondatra, nem csupán egy néhány versre, hanem a nagyobb összefüggésekre is. Az ítélet pusztulását siratja, ahogyan a nép óriási veszteséget szenvedett. És mindezekről szólva van ez a harmadik fejezet. Egy személyes vallomás. És itt megint meg kell fogalmaznunk azt, hogy megkülönböztetendő, de szét nem választható dolgokról van szó. És ez a kísértés bennünk mindig ott van, még hívő emberekben is, hogy a megkülönböztetendőt összetévesztjük a szétválasztandóval. A megkülönböztetendő azt jelenti, hogy valami szervesen összekapcsolódik, de látnunk kell árnyaltan annak a belső hangsúlyait. A szétválasztandó azt jelenti, hogy semmi köze nincs bizonyos dolgoknak egymáshoz. Nem lehet köze. Az elmúlt napok előadásai úgy gondolom rádöbbenthettek erre, hiszen előadónk is többször fölhívta a figyelmet, hogy tudjuk megkülönböztetni, amit meg kell, de nem szabad szétszakítani, ami ugyanakkor összetartozik. Nos, itt a Siralma könyvét olvasva, ez az első, amit nagyon komolyan meg kell tanulnunk. Ír néhány fejezeten keresztül a város pusztulásáról, a nép pusztulásáról, siratja, hogy miért nem tértetek, mert nem kellett volna erre a sorsra jönni. És akkor ott van benne ez a harmadik fejezet, különösképpen a most felolvasott néhány verse, ahol pedig átvált és egyes szám első személyben beszél ugyanarról, nem másról, ugyanarról. Vagyis a próféta az ő szenvedéseit a nép szenvedésével együtt látja. De talán még pontosabb, azt fogalmazzuk meg, hogy szenvedése, a nép szenvedése és az ő szenvedése látja, tudja, összetartozik, még ha meg is kell különböztetni benne két mozzanatot. Az egyik, hogy újra és újra hangzott a megtérésre hívó szó, a másik, hogy nem tér meg a népbe, következik ítélet, de az ítélet mindenkit ér. Ha Jeremiás könyvét olvassuk, látjuk, hogy hányszor megfenyegetik, életveszélyesen megfenyegetik, hogy hallgass az Isten nevében, ne beszélj nekünk ilyeneket. Mi az, hogy itt bűn meg megtérés? Többször becsukják, a ciszterna sarába vetik, aztán majd később tudunk arról, hogy elhurcolják akarata ellenére még Egyiptomba is, az oda rohangálók a segítséget onnan várunk. Igen, lássuk, hogy mégis a saját szenvedésének is tekinti. Együtt szenved a népével. Pedig ő nem ezt akarta, ő nem így gondolkozott, igyekezett megmenteni népét. Igen, a hívő ember nem szakíthatja ki magát ebből a világból. És föl kell gyorsan tennünk a kérdést önmagunknak, mi hogyan éljük meg hitünket. Úgyhogy van egy kis hitünk, és milyen jó, hogy ilyen falak vannak, és ezek közé bejöhetünk, és elbújhatunk. Meg van az a csúnya világ. És itt milyen jó, kimentünk, onnan kezdve nem sok látszik abból, hogy itt hogyan merítettünk, miből merítettünk erőt. Vajon mennyire szakad nálunk ketté az, ami összetartozik, de tudnunk kell benne megkülönböztetni az egyik és a másik területet. Vajon nem jutunk mi is olykor olyan tévedésre, hogy igen, én keresem, kutatom az Isten akaratát, próbálom cselekedni, de ez a világ, ez nem. Van különbség, de ne felejtjük, Jézus hogy könyörgött. Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki tanítványaimat a világból, hanem azt kérte, hogy őrizd meg a gonosztól. Ebben a világban kell élnünk, ezért igaz a prédikátor ama megállapítása, hogy minden érhet mindenkit, aki áldoz, aki nem áldoz, aki keresi az Isten akaratát, igyekszik cselekedni, és aki nem. Minden érhet mindenkit, mert népünk sorsa a mi sorsunk is. Ez így összefonódik, de ezen belül tudni kell megkülönböztetni, hogy mi az Isten akarata, az Istennek való engedelmesség. Ezen belül nem lehet mindent összemosni, mert igen, hát mi is ehhez a néphez tartozunk. Mi hogyan éljük meg hitünket? A felolvasott bibliai szakaszban egy nagy fölismerés szólal meg. Miután hosszú szakaszokon keresztül hangzik a leírás, a pusztulás leírása, az afölött való sírás, kesergés, és minél inkább taglalja ezt a pusztulást, minél inkább látja és siratja Jeruzsálemet, saját népét, annál inkább reményt vesztetté kezd válni. Ez könnyen bekövetkezhet, amikor csak a földi evilági dolgokra nézünk. Könnyen bekövetkezhet, amikor csak a körülményekre nézünk. Könnyen bekövetkezhet, emlékezünk ott a Genezáret taván, amikor a szelekre és a habokra néz Péter, és süllyedni kezd. A nagy felismerés az az, amikor erről van szó, hogy de ha újra meggondolom, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Az, ami teljesen kilátástalannak tűnt, az, hogy az a nép ott újra talpra állhat, a kifosztott, fölperzselt Jeruzsálem, a fogságba elhurcolt nép, a teljesen széttiport világ, hogy van még itt jövő, ha csak arra nézünk, ami ott van a szemünk előtt, akkor nagy kétségeink támadhatnak. De ha újra meggondolom, olvassuk, akkor reménykedni kezdtek. És a reménykedésnek mi az oka, mi a magyarázata? Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Ez a hívő ember nagyszerű látása, fölismerése, ez az a sokkal több, mint hogy egyszerűen látni azt, hogy lefele megy egy nép a lejtőn. Ez a nagyszerű fölismerés, hogy de szeret az Úr, azért nincs még végünk. Egy ének is keletkezett valamikor jó néhány évtizeddel ezelőtt, ezen ige alapján vannak sokan, akik ismerik, az első sora így kezdődik. Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. De ha újra meggondolom, olvassuk, reménykedni kezdtek. A reménytelenség ellenére van reménység. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. És itt figyeljük meg ezt a megfogalmazást, mert ez a fantasztikus. És itt jelenik meg az, hogy összetartozik valami, de azon belül tudni kell megkülönböztetni is dolgokat. Az első, a könyv első két fejezete arról beszél, hogy hogyan pusztult el Jeruzsálem. Hogyan pusztult a nép. És ez a fejezet, ahonnan most olvastam néhány mondatot, ez átvált egyes szám első személybe. És ő maga sír és siratja, és beszél hitvalló módon. módon. Nem egyszerűen már Jeruzsálemről, a nép pusztulásáról, az engedetlen bűnös nép pusztulásáról, de én itt vagyok. Hanem szeret az Úr, azért nincs még végünk. Figyeljük meg, az egyes számú fejezetben ez az egyetlen egy hely, ahol többes szám van. Végig arról van szó, hogy Uram, az Úr kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem, elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. Már azt gondoltam, hogy nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban, de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nem azt mondja, azért nincs még nekem végem. Ez a nép hadd pusztuljon, engedetlen volt. De én megmaradhatok, hanem nincs még végünk. Megdöbbentő ez az egyetlen egy kis szó. És kijózanító kell, hogy legyen a mi számunkra, hívő emberek számára is. Mert megvan a kísértés, hogy vagy csak az egyik részét hangsúlyozunk, vagy csak a másikat. Vagy magánügyé silányítjuk hitünket, vagy gyökértelenül közügyé tesszük. Pedig ez a legszemélyesebb közügyünk. A fejezetben tehát csak itt van az, a végig egyes szám között, hogy de az Isten szeretete mindannyiunkra igaz, azért nincs még végünk. Lehet reménységgel nézni Jeruzsálemre, az engedetlen népre, tud reménységgel nézni saját népére, amely népnek évtizedekig hirdettetett, hogy térj meg, mert az Isten nem véd meg gonoszságaidban. És hiába mondjátok, hogy az Úr templom van itt, ahogy Jeremiás könyvében olvassuk, még azt is hagyja az Isten romokká tenni. Mert neki nem üres kövek kellene, hanem engedelmes szívek. És mégis úgy tud nézni a Szent Író, hogy nincs végünk. Van reménység még erre a népre is, a rommá lett Jeruzsálemre, ahol nem egyszerűen csak erkölcsileg voltak mélyen, hanem gyakorlatilag felszántották a várost. Már valóban lelkileg, szellemileg és fizikailag is romok voltak. Vajon ott van-e ez a fajta sorsközösség vállalás bennünk, népünk iránt? Vagy úgy el vagyunk jól, Uram, Uram, örülök, hogy kegyelmes vagy, hogy nekem megbocsátottál, hogy nekem üdvösségem, nekem jó eljönni a templomba, nekem, és a végén hívőnzők vagyunk, vagy önző hívők. Ez a sors közösség, amit fölvállal, a Szentírás nagyjai ezt tették. Gondoljunk Mózesre, amikor ott engedetlen a nép, amikor borjút készített magának, látható, hordozható isteneket készít magának. És Mózes azt mondja, Uram, inkább engem törölj ki az életkönyvéből, de ennek a népnek kegyelmez. Vagy gondoljunk Pál apostolra, aki iszonyatos szívfájdalommal látja, hogy saját népének egy része megkeményedik. És kívánok inkább én kárhozattá lenni, csak ez a nép meneküljön meg. Legyen neki bocsánata. Ez a fajta sors közösségvállalás. Ebben a világban, de nem e világ szerint kell élnünk. A sors közösséget föl kell vállalnunk, de ez nem azt jelenti, hogy gyökértelenül felolvadunk semmi, és a végén már nem is látszik, hogy hívő emberek vagyunk. De ki se vonulhatunk a világból. Már a zsoltárossal néha mi is úgy gondoljuk, hogyha én nékem szárnyam lett volna, én innen, erről a munkahelyi közösségből, ezek közül, a szomszédok közül, ebből a városból, vagy erről a faluról, vagy ebből az országból, én már olyan messzi mentem volna. Az Úristen meg nem ad szárnyakat. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, de kérem, hogy őrizd meg a gonosztól. Komolyan kell vennünk. Van reménység. Van lehetőség a változásra, még a nép számára is, sokak számára is, bár mi lehet, hogy teljesen reménytelennek látjuk. Miért van reménység? A nagy fölismerés az, amikor újra meggondolom és bizakodni kezdek, szeret az Úr. A reménység, hogy reménységgel nézhessünk népünkre, ennek az alapja nem a mi nagy okosságunk és filozófiánk, hanem az Isten irgalma. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Többes szám, pedig egyes számmal kezdődött, és arról, és egyes szám az egész fejezet. Hogyan tekintünk mi népünkre, szeretett testvérek? Hogyan nézünk mi a körülöttünk élőkre? Csak kimenni akarunk belőlük, mint némely szektás gondolkozású barátunk? Vonuljatok ki belőle. Igen, lelkileg, hitbelileg ne cselekedjétek a gonoszságaikat. De kivonulni nem lehet. Ebben a világban hívő emberként lehet és kell élnünk. És végül is azt is észre kell vennünk, és ez csodálatosan kijön a felolvasott igéből, hogy érthetetlen ez a kegyelem. Érthetetlen, hogy az Isten így cselekszik. Érthetetlen, hiszen évtizedeken keresztül hívta megtérésre a népet, és nem megyünk az Úrhoz. Többé nem járunk az ő útján, olvashatjuk Jeremiás könyvében a nép válaszát. Mi a magunk útján megyünk. Mi már rég leírtuk az ilyen embert és az ilyen népet. Az Isten nem írja le. Ez az érthetetlen kegyelem, mely rég utánunk jár. Vagyis nincs-e csodára más magyarázat, mint hogy szeret az Úr. És szereti a mi magyar népünket is. Akármilyenek a népszámlálás vallási adatai, és akármilyen más mutatókat tudnánk felsorolni. Ha ver, ha megbüntet, nem szíve szerint teszi, mert nem gyönyörködik ebben, hanem szeretne megmenteni. Van tehát értelme. Van értelme. És itt ez derül ki, és így kell látnunk. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Van értelme az ige hirdetésének, van értelme, hogy gyülekezet legyünk, bármi is van körülöttünk. Éppen azért még inkább nagyobb értelme van. És még nagyobb feladatunk van. Mert szeret az Úr, még nincs végünk, még van idő, még alkalmat ad, hogy szóljunk, éljünk és hívő példát adjunk, és alkalmat ad, hogy emberek megváltozhassanak és megtérjenek. Csodálatosan fogalmazza meg az ige, a személyes vallomás megint. Az Úr az én osztályrészem. De nincs végünk. A kettő összetartozik, sors közösségben kell lennünk népünkkel, de tudni kell kimondani, hogy az Úr az én osztályrészem, és azt szeretném, hogy a tied is legyen, meg a tied is, meg a tied is, mert téged is szeret az Úr, azért nincs végünk, nektek sincs végetek. Még van irgalom és kegyelem. Ma ige hirdetésnek ezt a címet adtam, személyes vallomás. Többes száma. A személyes vallomás többes száma. És egy kicsit az előző napok előadásaira így nézzünk. A személyes vallomás, mert tudnunk kell személyesen megvallani hitünket, mert az nem magánügy, hogy senki meg ne tudja, hanem meg kell vallanunk hitünket. De ha a hitünket, a személyes hitünket, hogy az Úr az én osztályrészem, ha újra meggondolom, ha az Úrra nézek, akkor lehet reménykedni, és akkor nincs vég. Na hogyan? Akkor nem arról van szó, hogy nincs végem, hanem arról van szó, hogy nincs végünk. A személyes vallomás többes száma. Jézus nem kérte és nem kéri, hogy az Atya bennünket is kivegyen ebből a világból. De kérte és kéri, hogy őrizzen meg a gonosztól. A személyes vallomás többes száma, vagyis elemeznünk kell kritikusan a pillanatnyi helyzetet, amiben élünk. Föl kell ismernünk a személyes, emberiségi bűnöket is. De azt is látnunk kell, hogy önerőből nem sokat tudtunk változni és változtatni. Hívemberként, gyülekezetként pedig a személyes vallomás többes számában tudnunk kell megfogalmazni, hogy de mégis van reménység. És ezt a reménységet, és ezzel a reménységgel hirdetnünk kell. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Ezért legszemélyesebb közügy a mi hitünk. A te hited, az én hitem. Szeret az Úr téged, az úrvacsora is ennek jele. Szeret az Úr engem, ezért nincs még végünk, nem csak nekünk, hanem népünknek sem. Ezzel a reménységgel tegyünk bizonyságot naponként. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Magasztalunk, Istenünk, hogy megismerhettük megváltó kegyelmedet. Téged dicsőítünk, hogy megbocsátottad vétkeinket. Magasztalunk, hogy Krisztus által gyermekeiddé fogadtál vissza bennünket. És téged áldunk, hogy hitben békességet, reménységet, örömet kaptunk. Bocsásd meg, Urunk, hogy gyakran kisajátítottuk ezt a kegyelmet. Bocsásd meg, hogy gyakran csak magunknak igényeltük szeretetedet. Bocsásd meg, hogy olykor megfeledkeztünk nemzetünkről, a körülöttünk élőkről már lemondtunk, nem vállaltunk velük sors közösséget, és ezért igét sem nagyon juthatott el hozzájuk. Segíts mindig látni számunkra érthetetlen, de életet jelentő kegyelmedet. Segíts, hogy a hitben kapott reménységgel másokat is bátoríthassunk és vigasztaljunk. És Urunk, segíts, hogy el nem fogyatkozó szereteted erőforrás lehessen az élet küzdelmeiben, személyes gondjainkban. Erőforrás lehessen gyülekezetünk számára, egyénileg és gyülekezeti közösségben is, hogy mi is ki tudjuk mondani az Úr az én osztályrészem, hogy tudjuk mondani szeret az Úr, azért nincs még végünk. Magasztalunk, Istenünk, hogy a veled és egymással való közösségbe, a megterített asztal közösségébe fogadtál, most hívtál bennünket. Erősíts meg minket, hogy merjük vallani és reménységgel tekinteni népünkre, hogy szeret az Úr, népünket, a népeket is. Ezért nincs még vége. A legnagyobb mélységből is a te érthetetlen, de nagyszerű kegyelmed által lehet még megtérés, megújulás, új jövendő. Urunk Istenünk, erősítsd személyes hitünket, hogy merjük közösségi felelősségünket is fölvállalva dicsőíteni a te nevedet. Amen. Helyünket elfoglalva készüljünk az Úr asztalához a 196. dicséret első három versét énekelve. Mondjatok dicséretet keresztények!